Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, ez itt a Ceglédi kérdezi. Én Ceglédi Zoltán vagyok, a mai műsor szerkesztője Nagy Teodóra. A vendégünk pedig Terézváros polgármestere Soproni Tamás, Momentumos politikus. A következő bő 45-6 percben vele fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
No, azon gondolkodtam a mai napra készülve, hogy... és ez talán ez lesz a legszemélyesebb dilemmám, amit megosztok, hogy én vajon 33 évesen kész lettem volna arra, hogy egy kerületet elvezessek, és az a helyzet, hogy 43 évesen sem érzem magamat késznek erre. Milyen érzés az, amikor valaki, mert azért valljuk be, nem ön volt a felmérésekben az esélyese ennek a küzdelemnek. Milyen érzés az, amikor valakire ilyen fiatalon ráesik az a feladat, hogy egy kerületet vezessen, még akkor is, ha nyilván volt rá programja, meg készült rá?
Ezt is köszönöm a fiatal jelzőt, néha a Momentumban úgy érzem, hogy már idősebb korosztályhoz tartozom. Nagyon izgalmas volt, mert úgy kell elképzelni, hogy én tényleg egy Terézvárosi lokálpatrióta vagyok, 86-ban ott születtem, ott nőttem fel, odaértem iskolába, stb. És így mindig láttam a problémákat. Az, hogy nem tudom, a Bajza utcai alagút, az hogy néz ki, hogy miért nincs zebra itt, meg ott, meg ilyesmi. És egyszer csak megkaptam azt a lehetőséget, hogy akkor tessék, csináljad meg, basszus. És akkor most csinálom. És ez egyrésztől nagyon megtisztelő, másrésztől azért én cáfolnám azt, hogy mondjuk, hogy ön ne lenne alkalmas erre, mert szerintem attól függ, hogy milyen a csapata az embernek. Egy politikusnak szerintem víziójának kell lenni adott kerületről, városról, országról, Európai Unióról, és meg kell találni a megfelelő embereket ehhez. És én szerintem sikerült mind a politikai oldalon, nagyjából mind a közigazgatási oldalon, hiszen ez nagyon sokat számít a cégvezetőink, és így tovább. Úgyhogy ez egy iszonyatosan nagy teher, nyilván valahol, máshol meg látni azt, hogy tényleg a víziómnak megfelelően tudjuk mondjuk alakítani Terézvárost, és ezzel azért Budapestet is, az annál felemelőbb meló szerintem nincs nagyon.
Akkor nézzük is meg ezt, hogy mi ez a kerület, mert a... őszintén szóval Terézváros az egyik olyan belső kerület, ahol még nem laktam Budapesten, viszont a mai adásra készülve kiderült számomra, hogy nagyon gyorsan meg tudjuk itt sérteni Hont Andrást, ami Momentumban egy népszerű tevékenység, hogy tudnélik, teljes Erzsébetváros az nem más, mint valami, amit levágtak Terézvárosról, mint ahogy később Zugló egy része is innen lett lenyesve, tehát hogy a második legkisebb kerület Budapesten, az valaha az egyik legnagyobb kiterjedésű volt. Hogyan jött létre ez a kerület, amit ön vezet?
Hát bizony, a Városliget is még hozzánk tartozott, és volt is egy mondás, amit fel is írtam magamnak egyébként, hogy azt mondja Lukács Lajos egy könyvében, hogy a Városliget noha az egész városé is volt igazában, és visszavonhatatlanul a Terézváros birtokolta, talán kárpótlású vagy vigaszul a sötét, egészségtelen nyomorlakásokért, a szűk fal rengetegbe temetkező napot alig ismerő utcákért. És ezt azért írtam fel, mert sok mindent elmond szerintem Terézvárosnak a kettősségéről. Mert azért a legtöbben, ha hallják, hogy Terézváros, akkor talán az Opera, meg az Andrássy út, ami cakumpakka, miénk erre emlékeznek, de hogy ez nagyon nem így van, hanem ennek több arca van ennek a kerületnek, ugye, hogyha már visszatérünk a keletkezéshez, a 19. 18. századhoz is már nyilván, de akkor ugye ott volt a Király utca, ami egy, hát vigalmi negyed, a maga prostituáltjaival, a maga drogtanyáival, és így tovább, és akkor utána következett mondjuk a Vilma királynő út, a Városligeti fasor, ami meg már egy ilyen villanegyed volt. És a kettősségeiként mind a mai napig megvan, hogy arra gondolunk, hogy a MÁV területek mellett a Szondi utcában ezek a sötétebb utcák, ezek a terheltebb utcák, ahol tényleg nagyon sok bérlakáshoz mind a mai napig nem tartozik WC, hanem mondjuk a folyosó végén van. Ez a glamour, ami az Andrássy úton van, és a nem tudom milyen boltok, nem akarok termékelhelyezést semmiképpen. Ezekkel nagyon szemben áll ezek a nehezebb részek. És nekem mindig is kritikám volt egyébként a városvezetéssel kapcsolatban, hogy mindig az önkormányzat környékére nagyon ügyeltek, és ott csinos volt minden, de mondjuk, ahol én laktam, mondom ezt önző módon például, itt a Szondi utca környéke, az mindig kevesebb figyelem hárult rá. Úgyhogy ahogy kialakult ez a város, már önmagában szerintem meg is maradt nagy része. És amikor Bulinegyedről beszélünk, ami ezért főleg a Hont András által is emlegezett 7. kerületben van nagy részt, azért az hozzánk is áthúzódik, és ennek történelmi okai is vannak. Amit mi mondjuk szeretnénk a Bulinegyed kapcsán, vagy ezzel nem szeretnénk nem szeretném kiirtani. Tehát hogy az, hogy mondjuk ember elmegy színházba, a Radnótiba, a Centrálba, nálunk van az egyfőre első legnagyobb színház szám szerintem az egész országban, akkor utána lehet, hogy meg akar enni még valamit, vagy lehet meg akar inni egy jó pofa sört, vagy egy pohár bort. És ez nem szabad szerintem kiirtani egy városba, mert erre szüksége van egy élő városnak.
Nem én hoztam fel a Burgnégyedet, akkor menjünk végig ezen a topikon, mert ha jól értem, akkor van itt egy vita, kikkel?
Nem tudom, hogy ez egy olyan vita-e, aminek ne lehet megtalálni a középutat és a közös választ erre. Mert van vita nyilván a turizmusból élők, van vita a vendéglátósok általában, van vita az idősebb ott lakók között, és van persze a döntéshozók között is, ők is benne vannak ebben a masszában is. Amit mi például próbáltunk az, hogy közös fórumokat létrehozni, mondjuk a vendéglátósok érdekeit is megkérdezzük, hogy neked mi lenne a jó. És én hiszem azt például, ez egy elég erős normatív állítás, hogy este 10 óráig szerintem lehessenek nyitva a teraszok bárhol. Tehát, hogy nincs olyan környezet, ahol este 10 óráig akkora terhet jelentenének mondjuk egy lakónak, amit ő neki nem lenne, amit ő nem lenne köteles elviselni, hogyha úgy tetszik. Viszont azt is gondolom, hogy igen, mondjuk a Gosdóból áthúzódó Burgnégyed probléma, az meg tényleg nehézé teszi az emberek lakhatását. És erre nem lesz végső válasz olyan szempontból, hogy most akkor meg kell szüntetni az egészet, és kirakni Cseperre, mint ahogy néhányan mondják. Ahogyan az sem válasz egyébként, hogy akkor szabadjára engedjük az egészet, hanem lehet egy iteratív folyamaton keresztül átbeszélni ezeket, és találni egy a többségnek elfogadható köztes álláspontot. És ebben szerintem jó úton haladunk egyébként.
Nekem az a megélésem, én 2004 óta lakom Budapesten, tehát én még pont láttam a pre-Buli negyed időszakot is ezen a területeken, de hát önnek meg van több mint 3 évtizede azt megelőzően, hogy polgármester lett. Mi történt az alatt 3 évtized alatt Terézvárossal?
Hát emlékszem a testvérem, aki egyébként mindig is érdeklődött az építészet iránt, egyébként régész lett végül, de amikor elvittem, kicsi voltam a Gosdú udvarban átsétálni, hát az egy szellemház volt, marha ijesztő volt egyébként. Vagy éppen a sétány az ember a Dob utcában, vagy ez most már 7. kerületet mondom direkt, mert azért ott ez még jellemző volt. És azt látni, hogy már azért nem kell félni ezekben az utcákban. Van élet, ami egyébként tényleg terhet jelent sok ott lakó számára, főleg azok számára, akik hozzászoktak ahhoz, hogy ezek mondjuk csendes helyek. És én megértem őket is egyébként, és őket is, velük is empatizálnunk kell, mert ha az ember 40 éven keresztül adott környezetben él, akkor nem fog kiköltözni vidékre, akárki akármit is akar, hanem ő ott akar ugyanúgy élni, ahogy korábban. Ez egy természetes jelenség.
Ha már ezekről a változásokról beszélünk, visszajövök Terézvárosba. Nekem van kritikám nem Buli negyed szempontból, például az Andrássy úttal kapcsolatban is. Én azt érzem, hogy engem az Andrássy út nem enged be. Tehát, hogy van ott pár kávézó, van ott pár borozó, de igazából a legnagyobb részt ezek bezárt kerítésű villák, amelyeket most az új tulajdonosok szépen felújítanak, de hogy úgy megyek el ott, mint valami olyan turista, akinek semmi köze nem tud lenni ez az otthonához, hogy lehet ezen változtatni, vagy kell, vagy ennek a sugárútnak az a funkciója, hogy az emberek, hogy csak elmenjenek a bezárt kerítések mellett.
Szerintem ez egy nagyjából 1873-as koncepció szerint alakult így.
Igen.
Ugye hiszen az oktogonig magáig szűkebb is az Andrássy út, és több élet is van ilyen szempontból rajta. Nyitottabbak a terek, több étterem van rajta. Nyilván nem mindannyian engedhetjük meg magunknak ezt azokat a boltokat sem, de mégiscsak egy nyitottabb terület, amiből leágazó utcák, Hajós utca például egészen más életteret jelentenek. A külső villanegyed, hogyha úgy tetszik, ezekben valóban a vendéglátás sem túl aktív. Tehát van néhány példát tudnánk mondani a Hősök terénél, de itt sosem szaporodtak el ezek, ami szerintem sajnálatos, mert minden tér a miénk. De ha már terekről beszélünk, akkor a legfontosabb tér szerintem az a közterület. És ezt kell visszaadnunk az embereknek, amit ezért megint egy másik problémát hozok be, de ha beszéltek egy kicsit talán az urbanizmussal úgy általánosságban, szerintem az elmúlt hát 50 évben, 60 évben teljesen mindegy. A városfejlesztésről szóló tanulmányok, illetve a városfejlesztők maguk, a politikusok, azok mindig érdekeket szolgáltak ki, nyilván, de nagyon sokszor nem állt ez az érdek közel az átlagemberhez.
Mert?
Ugye az autóközpontosság az egy dolog, amit nagyon sokszor emlegetünk egyébként, de szerintem azt kell meghatároznunk, amikor egy városfejlesztés koncepciót elfogadunk, hogy hol érzi magát az ember a legjobban. És a belvárosnak nagyon sok előnye van. Nyilván ott van minden szolgáltató, a műkörmöstől a kulcsmásolón át, mindent megtalálunk, meg le tudunk menni éjjel-nappaliba. Ugyanakkor azért így hozzászoktunk, és vagy elfogadtuk azt, hogy egyrészt szürkesség van, másrésztről ilyen fémdobozok között próbálunk meg eljutni A-ból B-be, amik egyébként pöfögnek, és tüdőrákot kapunk tőlük. És szerintem ez az, amit meg kell változtatnunk, mert a városfejlesztésnek a központjában a nagybetűs embernek kell állnia. És szerintem, amit mi csinálunk, az nagyjából ez az irány. Tehát amikor az a kérdés, hogy hova tovább, hova fejlesztjük a települést, akkor szerintem nem a beton, meg az aszfalt az elsődleges, hanem az ember. És ez most elvonnak hangzik, de egy kicsit közelebb próbálom hozni. Ez azt is jelenti, hogy a közterületen legyen, ami természetes, ez nyilván nem csak a fa egyébként, hanem mondjuk a kő is. Tehát én például tudom, hogy sokan utálják a térkövezést, meg ennek van egy ilyen rossz üzenete, de a modern urbanizmusnak az alaptétele az, hogy a kő közelebb áll az emberhez, mint az aszfalt, közelebb áll a természethez. Ezért igenis érdemes ezt behozni. De a művészet is, tehát a köztéri szobrok például, amik ugyanúgy megfogják az embert, megállítják egy pillanatra, a víz, a szökőkutak és így tovább. És ezekből marha kevés van a belvárosban. Tehát, hogy de az embert az emberhez is közelebb kell hozni, tehát egy pad, az igenis nagy jelentőségű dolog, és tudom, hogy félnek attól, hogy a hajléktalanok elfoglalják, és így tovább, de ugyanakkor nekem hetente ír egy-egy néni, hogy ő amikor megy le a boltba, akkor neki meg kell állni a középen, és nincs ott pad, mert ő elfárad, és akkor legyen ott pad. Tehát ez a másik dolog, kicsit visszakanyarodva, és kicsit talán össze-vissza beszélek különböző témákról, de hogy ez is kielégít, hogy én, mint 35 éves, relatíve fiatal ember, nyilván más problémákat élek meg, mint más lakosok, és ezért tartom nagyon fontosnak, hogy egy önkormányzatban a képviselők, meg a polgármester, az aztán tényleg keresse az egyfolytában a kontaktot. És
hogy mi lesz, hogyha mondjuk 100 év múlva visszanézünk, mit fogunk akkor látni Terézvárosban, mit mesélnek az emberek, hogy mi változott, ha ugyanúgy megkérdezek akkor valamit, és mit változtatott a soproni?
Futurológus nem vagyok, és az a szerencsém.
De tervei vannak.
Viszont az a szerencsém, hogy 100 év múlva én már nem leszek számon kérhető, kivéve, hogyha persze valamit kitalálnak még a genetikusok.
Majd ezt Kádár Barnabást meghívom, és ezt majd ő fog erről mesélni.
Jó barátom, ő tudna erről mesélni valószínűleg. De inkább én azt
mit fognak fölírni Soproni Tamás polgármestersége mellé?
Szerintem azt, hogy nem akarom az elcsépelt élhetőbb szót használni, de élhető lett ez a város. És ez nagy költségekkel jár, mert például szűnnek meg parkolóhelyek. És ez egy politikai konfliktus, amit az ember, ha politikusnak megy, akkor azért megy el, mert van egy víziója a városról, és nekünk az a feladatunk szerintem, hogy az emberekre is szabjuk ezt. És az, hogy zöldítünk, az, hogy elindítottuk az elmúlt 30 évnek a legnagyobb közterületfejlesztési programját, elmúlt 30 év, lehet, több is annál igazából, ez milliárdos kiadások egyébként, de ezt meg kell lépnünk. És megújul a Podmanicki utca, ilyen régi problémák, mint amit említettem, zebra, meg az úgynevezett halálalagútnak a megújulása, ezek mind-mind benne vannak ebben, de szerintem nem biztos, hogy 100 év múlva kell Soproni Tamásról beszélni, de azok az emberek, akik beszéljenek erről, akiknek mondjuk most bérlakást adunk. Mert akik igen, a folyosó végén jártak WC-re, és most meg nem.
És mit fognak ezek az emberek mondani, hogy hány ciklust volt Soproni Tamás polgármester?
Hát nyilván egy Tóth Józsefi pályafutás az egy iridlésre méltó karrier.
Példaképe egyébként, polgármesterként?
Igen, mellett élő pattársam egyébként a fővárosi közgyűlésben, sokszor beszélgetek vele, és az a tudás, ami benne felhalmozódott, az rendkívül tiszteletre méltó. Az a bérlakásépítési program például, amit a 13. kerület csinált, az rendkívül tiszteletre méltó. Szóval én nagyon...
Tehát érzi a több ciklusra is a lehetőséget magában.
Ha 35 éves vagyok, nem tudok jósolni előre.
Nem, azért
éve,
kérdezem ezt, mert ugye sok relatíve ismert ellenzéki önkormányzati politikussal ellentétben ön nem indul, ez most már tudható, hogy nem indul az országgyűlési választáson, hiszen nem indult az előválasztáson, és nincs rajta a közös listán sem, ha jól tudom. Tehát innentől kezdve a horizontja az nem csak a most is ismertetett tervek alapján, hanem személyes karrier célokat is tekintve. Most mindenképpen, tehát idén tavasz után is még az önkormányzatokban van, ami egy logikus folytatási opciót is magába rejthet, ha jól értem.
Én nagyon szeretnék 24-ben is elnyerni a terézvárosi választóknak a bizalmát, 29-ben is szeretném, de mondom, 35 éves vagyok, voltam már mosogató, moziban üzemvezető, fordító, és személyes álmom, hogy legyen egyszer egy kávézó, milyen társasjátékos kávézóm, szóval még annyi minden lehet nyilván legközelebb 20 évben, vagy 30 évben, de ez tényleg a politikának az a szintje, ami szerintem a legember közelibb. Én nem irigylem az országgyűlési képviselőket. Sokkal kisebb felelősség, sok tekintetben, ebben talán irigylem őket, mert ez a legnagyobb terhe a munkának. Ugyanakkor ők nem nem lehetnek annyira közel egyszerűen a választókhoz, mint én. Tehát az, hogy bevezettük nálunk a fogadónapot, nem fogadóra valami, egy ilyen, általában ilyen letudott kellemetlenség, hanem egy nap megjelenik rám 20-30 terézvárosi, egymásnak adják a kilincset, és mindenből tanulok, és mindenből egy új információt kapok arra, hogy mi lenne jó Terézvárosnak. És ezek, hogy tényleg kinyitottuk az önkormányzatot, azt hiszem, ezek nekem nagyon fontosak. És amikor megállítanak a boltban, van, hogy marha fáradt vagyok, és egyébként már mennék haza, és enném a vacsorámat, de jól esik az, hogy ott felvetnek.
Na jó, ez
problémát.
Tényleg nagyon klasszikus Tóth Józsefizmus, viszont sem ideológiát nem hallottam még. Ön egyébként centrista?
Nem vagyok centrista.
Nem, csak mert ugye a pártja az deklaráltan egy centrista párt. Az hogy jön ki akkor?
Megtalálhatóak egyébként szerintem kicsit jobboldalibb, kicsit baloldalibb emberek is, de szerintem az önkormányzatiság sem. Nem értek egyet azzal a szöveggel, amikor azt mondják, hogy egy út az nem jobb, meg baloldali, meg egy. Szerintem például az, hogy az ember bicikli sávot jelöl ki, az egy baloldali gondolat valahol, mert azt mondja ki a városvezető ezzel, hogy a 30 000 forintos Csepel biciklin közlekedő egyén az ugyanannyit ér, mint a 20 milliós városi terepjáróban közlekedő egyén. Vagy pedig volt egy vitám egy másik politikus rajta arról, hogy egy játszótér felújítása az lehet-e társadalmilag bal vagy jobb oldali, és szerintem lehet. Én például szeretném, ha a lányomat azt nem egy nem tudom, János Vitéz tematikájú játszótérre kéne vinnem, ahol a lány egy elesett, megmentendő lény, hanem inkább egy jégvarázs tematikájú játszótérre, ahol meg egy aktív szereplő. Tehát, hogy igenis, szerintem van baloldalisága a városvezetésben.
És a Momentumban?
A Momentumban is van baloldaliság. Hát Donát Anna a pártunk elnöke.
És önnek mi a szerepe a pártban?
Szolidaritása az megkérdőjelezhetetlen mindenféle társadalmi csoport iránt. Az én szerepem, én nekem most szerintem nagy szerepem van a kormányváltásban is, meg a pártban is. Szerintem az önkormányzatokban most megmutatjuk, hogy tudunk-e kormányozni. És én azzal hízelgek magamnak, meg annak a közösségnek, amelyet én vezetek, hogy tudunk. Hogy tudjuk pótolni mondjuk ott, ahol az állam nem segít eléggé. Nyilván a magunk kis eszközeivel, de az is baloldali dolog szerintem, hogy ahelyett, hogy csak minden ilyen neves napon megemlékeznénk a különböző társadalmi csoportokról, a fogyatékosok napján a fogyatékosokról, a nem tudom, a Pride kapcsán a melegekről, ahelyett mi konkrét támogatásokat vehetünk be, például most decemberben bevettük azt, hogy aki fogyatékos Terézvárosban, annak 10 000 forintot tudunk minden hónapban adni pluszba, ami nem sok pénz, de az embereknek nagyon sokat tud jelenteni.
Az a nagyon érdekes számomra, hogy ha jól értem, egyáltalán nem párt politikusként azonosítja magát, mert mindig kérdezem a Momentumról, és elmesél, hogy mi újság az önkormányzatoknál. Mi az oka ennek?
Én szerintem a Momentum képviseli azokat a dolgokat, amelyeket én képviselek. És a Momentum éri el azt is, hogy nagyobb lenne az esély a kormányváltásra. Hát mondjuk Tóth Csabának a búcsúzását a politikától, azt mi értük el Hatházi Ákossal közösen. Én mondjuk Terézvárosban, Momentumos polgármesterként elértem azt, hogy megszabaduljon az MSZP Bálint Györgytől, akiről most nem beszélek részletesen, de hogy egy teher volt szintén az MSZP-nek. És a Momentum, ami azért 2017 óta 5 év alatt egy valódi erővé vált, az EP választások is ezt bizonyítják, az önkormányzati választások is ezt bizonyítják, az ellenzéknek a megtisztulását, és ezáltal a kormányváltás segíti elő, szóval, hogy hatalmas szerepünk van szerintem.
Akkor viszont meséljen már el, mert ön hozta föl, hogy mi a belső megélése azzal kapcsolatban, hogy például a Tóth Csaba ügyben sokáig az volt, hogy a Momentumot, meg a Kétfarkú Kutyapártot és az általuk támogatott Hatházi Ákost kivéve az ellenzék összes pártja támogatta Tóth Csabát, minden vonatkozó felszólításra azzal reagáltak, hogy kimentek és forgattak még egy reklámvideót vele, meg nagyon rendes ember, nagyon tisztességes ember, és volt egyetlen pillanat, amikor Karácsony Gergely az előjelölti, vagy az előválasztási vitán, mint Ráhel a pelenkát, kidobta szegény Tóth Csabát, és onnantól kezdve meg az volt az evidens álláspont, hogy Tóth Csaba az egy elvetendő, nagyon rossz ember, hogy hogyan, tehát engem a váltás érdekel, hogy az összefogott ellenzék belső közvéleményében egészen odáig az volt a közmegegyezés, hogy Tóth Csaba rendben van, és ez hirtelen megváltozott?
Én azt nem tudom, hogy a többi párt mit gondolt, az biztos, hogy a Momentumban nagyon egyértelmű volt a vonal és az álláspont, és én rettenetesen büszke voltam akkor például a pártomra. És volt olyan ellenzéki politikus, nem a Momentumból, akit én rettenetesen tisztelek, és amikor beállt Tóth Csaba mögé, akkor én kértem tőle egy privát beszélgetést, és elmondani azt, hogy bármilyen is tisztelek, én rettenetesen csalódtam benned. És nagyon büszke vagyok végül arra, hogy nem hiszem, hogy az én beszélgetésemnek vagy az eredményeként, de végül csak kiátráltak mögüle. Uh-huh. És megtisztultunk valamennyire, aztán Zuglóban még van mitől megtisztulni szerintem valószínűleg, az emberei valószínűleg még itt-ott vannak, de azt tudom, hogy például a MSZP is már aktívan dolgozik azon, hogy még kevésbé legyen jelen, ha úgy tetszik.
Vannak még ilyen Tóth Csabához hasonló szereplők az ellenzékben, akiktől meg kell tisztulni?
Egészen biztos vagyok benne, és nem is biztos, hogy tudunk, nem is biztos, hogy ismerjük a nevüket.
De ön ismeri ilyet még?
Hát ismertem a kerületemben, amit már említettem uh-huh. korábban, amitől sikerült megszabadulnunk. És mivel én alapvetően Budapesttel foglalkozom, és a fővárosi ügyek, illetve a kerületemmel, itt nem jut eszembe olyan név, akitől meg kéne szabadulni, hanem de ez egy folyamat, és mert lesz, tehát hogy újra és újra bukkannak majd elő. Sőt, egyébként én azt gondolom, hogy minden pártban fordulnak majd elő, mert vannak szerencselovagok, vannak, akik itt-ott keresik a megélhetőséget, és megpróbálnak beilleszkedni azért, hogy aztán hatalomhoz jussanak, és azzal visszaéljenek. De ez egy folyamatos tisztulási folyamat, amit azért kell mindig emlékeztetünk magunkat rá, mert szerintem a Fideszben is rendkívül tisztességes emberek is vannak, és biztos benne, hogy a 90-es évek elején mondjuk többségben is voltak, viszont valamiért ez a mechanizmus elromlott azzal, hogy ugye egyeduralmat épített ki Orbán Viktor és az ő köre, és ezt nem szabad, és amiért én még a kormányváltást azon túl, hogy természetesen az elveimnek megfelelő támogatom, azt gondolom, hogy a színes koalíció annál egészségesebb politikai rendszerem is lehet. Mert egymást is egyébként fúrják csak meg a pártok, meg vigyék ki a vitákat, basszus, a nyilvánosság
Csak elég. Egy rövid eldöntendő kérdés a szünet előtt, amikor Márki-Zay Péter arról beszél, hogy tele van az ellenzék árulókkal, akkor Tóth Csaba szereplőkre gondol, vagy pedig ön tud róla, hogy esetleg másokat illet ezzel a névvel?
Előbb említettem, hogy futurológus nem vagyok, de a lelkében meg gondolataiban sem látok Márki-Zay Péternek.
Tehát nem tudja, mire gondol.
Nem tudom. Biztos, hogy vannak sértődések is, de vannak tüskék, amik benne maradnak az emberben, de én azt hiszem, hogy alapvetően Tóth Csabákra gondol.
Rendben van. A szünet után a közgyűlésbe megyünk el, és onnan folytatjuk.
Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
Folytatódik a Ceglédi kérdezi itt a Spirit FM-en. A vendégem továbbra is Soproni Tamás, aki Terézváros Momentumos polgármestere és a Momentum frakció közgyűlési frakció vezetője. Erről viszonylag kevesebbet szoktunk beszélni, pedig hát ugye a főváros irányításában döntő jelentőséget játszik, pláne amikor nem korlátozzák járványügyi okokból, a fővárosi közgyűlés, és a Momentum meghatározó a többségbiztosításához fontos funkciót lát el. Önnek frakcióvezetőként nekem ebben ilyen nagyon lila elképzeléseim vannak, de azt gondolom, hogy olyan dolga van, mint az ilyen akciófilmekben, mikor egy ilyen csapat tengerész gyalogost azt ledobnak a dzsungelben, és akkor ott van a csapatot irányító főnök, és ő tudja, hogy az egyik embere az mondjuk egy jó mesterlövész, a másik egy macsetével dolgozik, a harmadik a robbantáshoz ért, hogy az ön frakciójában kinek mi a dolga, mire jó? Mire használják az ő tudását?
Ez nagyon izgalmas hasonlat. Tulajdonképpen meg is állhatja a helyét abban a tekintetben, hogy a frakció, amit bővebb értelemben nyilván az a főpolgármester helyettes Kerpefronius Gábor is a csapat része. Ő nyilván a mindennapos életében is a fővárosnak fontos szerepet játszik. Ahogyan az egészségügyi tanácsnokunk, aki már egy ilyen medikus, akkor ebben az
előző hasonlatban,
egy szanitéc, igen. Havasi Gábor például, aki mind a fővárosi tesztelések elosztásában, tesztek elosztásában fontos szerepet játszik, egészséges Budapest programban fontos szerepet játszott, de azt hozzá kell tennem, hogy a polgármesterek, ők viszont inkább ők ilyen általános gyalogosok, vagy éppen huszárok, vagy nem tudom éppen melyik korban vagyunk, de mert hogy ők azért elsősorban a saját önkormányzatunk az érdekeivel foglalkoznak, és másodszorban nézik egyébként a főváros általános érdekeit. Ez minden oldalra igaz egyébként. Nem biztos, hogy jó rendszer volt egyébként. Sokan kritizálják ezt a változtatást, amit még a Fidesz kormány lépett meg, ugye, hogy a polgármesterek üljenek bent. Mert ez egyébként rám is igaz, nyilván elsősorban a hatodik kerületiek érdekeit fogom nézni, ami lehet, hogy szembe megyek külső kerület érdekeivel. Például én azt gondolom, hogy annyira megtelt a főváros a belváros autókkal, hogy indokolt a parkolási díjaknak az emelése. Nyilván ezzel szemben egy külvárosi polgármester lehet, hogy azt mondaná, hogy az övéit ne sarcolják már meg, ha bemennek a városba. Úgyhogy vannak ilyen konfliktusok.
Dogodi?
Én minden eszközt szeretnék megragadni arra, hogy igen, a belvárost azt normalizáljuk. És ennek szerintem része az is, és teljesen valid része. De ami még fura, hogy néha még a helyi terézvárosi lakók is, amikor mértük azt, hogy ők támogatnák-e azt, hogy az éves 1920 forintos parkolási engedélyüket, azt emeljük a díját, akkor többsége támogatta, mert mindenki érzi, hogy nevetséges az, hogy egy évre kapok egy 10 négyzetméteres helyet az utcán 1920 forintért, míg ha mondjuk egy lángosost akarok felállítani ott, vagy egy kulturális rendezvényt akarok ott rendezni, vagy éppen hogyha felújítom a házamat és a homlokzathoz állvány kell, akkor az nem 1920 forint egy évre, hanem mondjuk milliós összegekről beszélünk. Úgyhogy a dugódíjat is ilyen értelemben én abszolút támogatom. Azt gondolom, hogy az nem egészséges, ami az elmúlt hát 20-30 évben létrejött, az agglomerációba és a külső kerületekbe kiköltözők, azok nagy vigalommal jönnek be, egyedül ülnek az autójukban, és úgy érkeznek be a belvárosba, mert ez egészségtelen, mind a, nem csak egyébként a fizikai testükre, a belvárosiak fizikai állapotára, hanem a lelki állapotára is.
Mi az oka annak, hogy miért gondolhatjuk azt, vagy érezhetjük azt fővárosi polgárként, hogy a kerületi jó gyakorlatok kevésbé kerülnek be a fővárosi döntések körébe? Ugye itt már említett rá példát, hogy jobban korlátozna az autóforgalmat, mint amit jelenleg a főváros tesz, de személyes példa, én Zuglóban lakom, és a mai napig például a használt olajat, az pont az ön kerületébe kell elhordjam, mert nálunk csak benzinkúton lehet leadni, míg Terézvárosban, a Hunyadi téri piacon ott van egy kuka, ahova bedobhatom, és mehetek tovább, és mivel nincs autóm, nekem a benzinkút nagyon nem esik útba, meg ott mindig utálják is ezt. De általában is, amikor a főváros döntéseiről van szó, akkor sokkal több, hogy mondjam, ilyen parodisztikus felhang van, mint mondjuk a mélegelő kapcsán. Volt arról vita egyébként, hogy akkor ezt mennyire helyezzék a fővárosi, hogy mondjam, döntéshozatal, vagy sikerkommunikáció fókuszába? Vagy ezt önök gondolták, hogy ez nagyon sikeres dolog lesz ezzel foglalkozni, vagy a Fidesz kapott ki valami mellékes dolgot?
Szerintem nem mindig a politikus dönt ám arra, hogy mi az, amit kiemelnek a sajtótermékek, tehát hogy még jó indulatta is ki lehet emelni mondjuk a mélegelőket, mert egyébként ez egy érvényes és sok szempontból fontos döntés, de nyilván mondjuk egy Láncid felújításához, vagy a Blaha felújításához, vagy nekünk a Jókai tér felújításához képest, hát lópikula. És mégis ez felkapja az egyik oldal, mert izgalmas, pozitív értelemben, aztán felkapja a Fidelitas, meg felkapja a különböző sajtóterméknek nehezen nevezhető propaganda újságok, és aztán ez lesz a fő téma, holott egyébként marha nagy sikereket értünk el az elmúlt években, a főváros is. Tehát, hogy ha most az elektronikus jegyrendszerre gondolunk, amilyen milliárdos bukó volt a Tardósír alatt, most tavasztól lehet venni online vonaljegyet, meg online időalapú jegyet. Ez mi ez, hogyha nem eljegyrendszer egyébként? De most nem csak bérletet, hanem ilyet is lehet venni így.
Akkor lesz eljegyrendszer, hogyha azt nem egy ember fogja leolvasni a bejáratnál.
Igen, az lesz az optimális, de ez egy rohadt nagy előrelépés szerintem nagyon sokaknak. És ugyanígy azt gondolom, hogy van egy másik oka is annak, amiért sokszor nem valósulnak meg dolgok, meg nem vesznek át dolgokat más kerületek. Nekem talán a legnagyobb politikai sikerem, ilyen lobby siker, az a lakossági várakozási helyek, amire nekem mindenki azt mondta még 19-ben is, hogy ezt nem lehet megcsinálni.
Mi ez az intézmény?
Lehetővé jogszabályok. Este 6 és reggel 7 óra között kijelöltük a belső Terézvárosban a 1/3-át a parkolóhelyeknek, ahol semmi pénzért nem parkolhat más, csak lakossági várakozási engedéllyel rendelkező lakos. És ez van Prágában, van Milánóban, 1000 helyen van a Nyugat-Európában, és valamiért soha nem valósult ez meg. És aztán addig sikerült egyébként lobbizni a fővárosban, amíg mi elkezdtük, átveszi most a 7. kerület, a 13., 8. és mindenki. És ez a jó gyakorlatok így azért tudnak terjedni. Szerintem az a nehézség még, hogy vannak fórumok, ahol beszélgetünk közös problémákról, mondjuk turizmus, Airbnb, ez gyakran felmerült, de a kerületeknek az érdekei miatt nagyon sokszor nehéz egyszerűen tényleg mindenkire vonatkozó fővárosi irányelvet kiterjeszteni. Úgyhogy ez még egy nehézség szerintem, ez okozza még azt a nehézséget, hogy nehezen terjednek a jó gyakorlatok.
Igen, van az embernek egy olyan nem biztos, hogy megalapozott érzése, hogy 2019-ben ugye jött Puzsér Róbert, aki egy nagyon megosztó személyiség egyébként, viszont az ő programja az egy ilyen talajszinti szó szerint sétáló Budapestről szólt. Ehhez képest a fővárosi polgárok többsége hozott egy döntést, és szerintem sokkal inkább a politikai alapon, pártpolitikai és ideológiai ízlés alapján, hogy hol, kikre és pláne a csúcson kire bízza a vezetést. Ehhez képest szóval kezd némiképp parodisztikusan önmaga ellen fordulni ez a döntés akkor, amikor mélegelőről hallunk, vagy ugye amikor arról van szó, hogy a leveleket nem kell összegerebjézni, mert jó helyen lesznek ott a fák alatt, vagy nem tudom, hallotta a szivacsváros koncepcióról, amit én most nemrég, hogy ez azt jelenti, hogy a pocsolya jó helyen van, mert majd felszívja a város, tehát hogy és ezek mind olyan dolgok, amelyek kapcsán az emberek azt érezhetik, hogy ilyen lilaködös, ilyen lilaködben bolyongó életidegen értelmiségek hoznak döntést, miközben naponta látom a Facebookon, hogy le van fotózva, hogy akkor most a rendőrautóval, most a tűzcsappal, most föltépték a műfüvet az Andrásin, ami szerintem sokkal fontosabb lenne. Nem látom, nem értem, hogy miért nem ez van a mondjuk így a megjelenített ügyek homlokterében.
Először is a Sétáló Budapest programot szerintem meg kell valósítani. Korrekciókkal nyilván, de igenis arról van szó, hogy Budapest belvárosának hasonlítani kell arra a vízióra, ami ott le lett írva. És ezzel nem csak én értek egyet egyébként, hanem Karácsony Gergely is. És aztán vannak a realitások, amikor beleütközünk falakba, és ezeket át kell törnünk politikusként, ez feladatunk. Amit előbb mondtam, nyilván a lakossági várakozási helyek is ilyenek, de az Andrássy út kapcsán is, mi például, mivel a fővárost, és ezt őszintén mondom, hogy tényleg kifosztották, és tényleg rendkívül nehéz bármilyen fejlesztést forrást találni. Mi átveszünk feladatokat a fővárostól. Az Andrássy úton például feltéptük a műgyepet. Marha jó. De hát ha nincs helyette semmi, akkor az még csúnyább lesz. Meséljük
el, hogy mi volt itt, tehát hogy mi történt, mit kellett megoldani.
Az Andrássy útnak egy jelentős szakaszán úgy döntöttek talán 2015 magasságában, hogy ott a normális gyep nem él meg, ilyen-olyan okokból a föld alatti födéme, a forgalom, stb., és akkor rakjunk le műgyepet, ez volt a mondás. Ami egyébként megölte a fákat is, mert alatta begombásodtak a fák, úgyhogy elkezdtek ők is hullani, és akkor erre mondtuk, hogy na, akkor eddig és ne tovább. És inkább, hogyha nagy a forgalom, akkor azt kell megoldani, hogy mondjuk ha egy fa kap 40 liter kutyavizeletet egy évben, akkor nem a fát kell kivágni, hanem meg kell akadályozni a kutyákat, hogy tudjanak menni. És most például idén elindítjuk az Andrássyn, az Oktogontól a Csengeri utcáig, meg lesz csinálva mind a két oldalon, hogy rácsok lesznek rendesen, új gyepet telepítünk oda, lesz öntözőrendszer, és reméljük, hogy működni fog ez a fejlesztés. És ami inkább fontos vízióban, szerintem például a 15 perces városnak a víziója. Tehát nem a szivacsváros, meg erről mondjuk most hallottam először, szerencsére teszem hozzá, hanem az, hogy mik a külkerületekben is ne kelljen bejönni szolgáltatásokért mindenképpen a belvárosban, hanem legyen színház például, nem csak a belvárosban kell lennie a színháznak, mert a kultúrát mások is igénylik. Úgyhogy ezek a fontos irányelvek szerintem, és a Sétáló Budapest, mint olyan, szerintem tényleg a jelenlegi városvezetés is vallja ennek az alapelveit. Szembenézünk feladatokkal, amiket nehéz megoldani, de szépen és lassan haladunk.
Lehet abban bízni, hogy akinek korábban mondjuk nagy politikai ambíciója volt önkormányzati vezetők közül, és ez most nem teljesedik ki, hosszabb távon is itt marad. Gondolok arra, hogyha például Karácsony Gergely megkérdezni önt, hogy na, kedves Tamás, látom, hogy te szeretnél még polgármester maradni, szerinted én is maradjak főpolgármester, akkor ön a hosszabbítást javasolná neki?
Abszolút. Szerintem Karácsony Gergely illik Budapesthez. Ez ilyen furán hangzik, de egyrészt azért illik hozzá, mert egy kultúrember, és ezt szerintem még az ellenfele is elismerik róla. A másik pedig, ami személyes érvem, hogy én gyűlölöm a politikusoknak az ilyen archetipusát, azt szokták mondani, ez a political animal, ezt a fajtát, és én Karácsony Gergelyben pont az ellenkezőjét érzem. Tehát tudom, hogy kritikákat kap azért sokaktól, hogy mindig belebegteti, akkor megy tovább, meg hát őt nem akarja, de hát felkérték őt, de nekem ez szimpatikus. Én azt gondolom, hogy ez egy felelősségvállalás, amikor mások nyomás alatt végül az ember úgy dönt, hogy én nem akarok tovább menni. Én szeretem Zuglót, mondja az Karácsony Gergely például, én szeretem a főváros, de egyszerűen rám rakják ezt a terhet. És én azt javaslom neki, hogy ne fogadja ezt a terhet ezúttal, vagy a jövőben, hanem maradjon Budapest főpolgármestere, mert főleg, ha lesznek források, akkor közösen egyébként a polgármesterekkel nagyon-nagyon jó irányba vihetjük el ezt a várost.
Ennek a városnak egyébként a szerkezete az mennyire megfelelő? Most megint elindult egy ilyen ötletelés Matolcsi Györgytől, másoktól, hogy nem ebben a formában kéne tovább működtetni Budapestet. Ez nyilván ugye a kerületi tagoltságra is vonatkozna, meg hát a magára az irányításra is.
Biztos, hogy az a kettős közigazgatási rendszerek megvannak a maga problémái, ami jelenleg van. Tehát konkrét példával tudnék élni, de én azt gondolom, hogy mivel a terézvárosi lakos nem tudja, hogy az Andrássy utat kitakarítja, most én vagy pedig a főváros, ezért aztán jobb lenne egy kézbe helyezni, és én azt például azt gondolom, hogy az önkormányzatok jobban el tudnák végezni. Ugyanakkor vannak más feladatok, amiket lehet, hogy jobb lenne a polgármesterek ellenállása ellenére is átvinni, magam ellen beszélek, átvinni mondjuk a közgyűlésen, amiket főváros hatáskörébe adnék.
Például?
Ilyen lehet például egyébként a parkolás is, tehát hogy a bevételt azt nyilván valahogyan el kell osztani a kerületek között, mert hát mi szenvedjük el a kárát, de a döntéseket magukat lehet, hogy én a fővárosnak a polgármesterek nélküli kezébe adnám. Úgyhogy mindenképpen egy átgondolást megér. Ugyanígy ugye az ellenzék beszél arról is, hogy az oktatással mi legyen, visszakerüljenek-e az önkormányzatok kezébe az iskolák. Szerintem ez egy nyilván helyes út a finanszírozással együtt, de nem vagyok benne biztos, hogy Terézváros egy kerület kezébe kellene kerüljön egy középiskolának, amikor mondjuk tudok konkrét példát mondani, a Szinyei Merse gimnáziumban 6%-nyi terézvárosi jár. Na most lehet, hogy érdemesebb lenne ezt fővárosi szinten kezelni, én is hiába vagyok lokálpatrióta, a 7. kerületben a Fasor Evangélikus gimnáziumba jártam. Tehát, hogy ezeket szerintem nagyon szépen be lehet lőni, hogy hol mit lenne érdemes, milyen döntési hatáskört kihez lehetne adni, és én kinyitnám egyébként az agglomerációra is, ahol szintén súlyos problémák vannak, és közös terheink vannak, tehát a közösségi közlekedésnek a fejlesztése, egyébként a MÁV is beletartozik ebbe, tehát hogy nagyon jó lenne, hogyha a kormány is együtt tudna ebben dolgozni a fővárossal, meg az agglomerációs településekkel, úgyhogy sok vita, sok beszélgetés árán meg lehet hozni jó döntéseket. Pont múlt pénteken volt ez az agglomerációs fórum, ahol ott voltak a polgármesterek mind Budapest környékéről, mind a kerületekről, és nagyon izgalmas témákat nyitottunk ki, akár a HIPÁ-val kapcsolatban is, hogy milyen forrásokra lenne szüksége az önkormányzatnak, hogy az SZIA-nak mondjuk egy arányos visszaadása az működhetne, és igazságosabb lenne. Úgyhogy én bizakodással várom az új ellenzéki kormányt.
De ugye milyen szörnyű ez? Tehát miközben beszélünk arról, hogy centrista vagy nem centrista, most már ugye egy ellenzéki kormányfából vaskarik a megjelölés van.
Igen.
Nemrég Brenner Kolomannal beszélgettem, és ő kezdte el használni a nemzeti egységkormány kifejezést. Ön ezzel egyébként meg tudna barátkozni, hogyha így hívnák az új kormányt?
Nem vagyok marketinges, nem tudom, minek nevezzük az új kormányt, nem a neve érdekel különösebben, hanem az, hogy úgy is hívhatnák egy nemzeti együttműködés rendszere, ha ténylegesen az együttműködésre épülne, és én ezért vagyok egyébként, és bocsánat, hogy itt más téma felé viszem el a szót, de ez engem mindig nagyon megüt. Ez a legnagyobb bűne szerintem a Fidesznek, hogy annak ellenére, hogy nemzeti együttműködés és a nemzeti egységet hangoztatják, szétválasztották a társadalmat teljesen. És ebben az önkormányzatokban egyébként lehet tenni. Tehát én például, amikor 19-ben megválasztottak, akkor azt mondom, hogy a hatalomról lehet csak szimbolikus gesztusokat tenni. Október 23-án meghívtuk a korábbi polgármester asszonyt, hogy mondja ő is ünnepi beszédet. És szerintem ilyenekre szükség van az, hogy megtaláljuk a hangot a helyi fideszes képviselőkkel, amit meg lehet egyébként. De ezt én nagyon szeretném, hogyha van benne bízom még, hogy amikor kormányra kerül a mostani ellenzék, akkor ne a fideszeseknek az elpusztítása legyen az elsődleges cél, sőt, a közös hang megtalálása valamilyen módon, és ha nem is Orbán Viktorral nyilván, de hogy vannak olyan fideszesek, akikkel meg lehet találni hangot, abban egészen biztos vagyok.
Hát erre láttunk jó gyakorlatot, például Gajda Pétertől is, de hogyha már a kormányváltás fölmerült, ön egyébként arra készül, hogy most kormányváltás fog bekövetkezni?
Én abszolút arra készülök, és múltkor volt egy megosztó mondatom, ahol egy interjúban, ahol elmondtam, hogy szerintem a kétharmad sem elképzelhetetlen. De én amikor 2019-ben indultam, akkor vásároltam egy közvéleménykutatást valamikor március-április környékén, aminek a végeredménye az lett, hogy azt hiszem 70% szavazna Hassa és Zsófiára, akkor inkumbens polgármester, és 30% rán. És így vakartuk a fejünket, ó, basszus, akkor most mi lesz? És aztán csináltunk egy kampányt, és megnyertük. És azt gondolom, hogy egyre kevésbé mérhető ez jól. Nem vagyok szakértője a témának nyilván, de egyre inkább én inkább tendenciákat, érdekes mondom, anekdotikus információkat, vagy fontosabbnak tartom már őket. És azt gondolom, hogy 2018-ban, amikor hát a sokszínű ellenzék az nem állt éppen össze, most van első alkalom arra, hogy a Fidesz választási rendszeréhez igazodott az ellenzék. Annyi minden változott 18 óta, és már akkor is emlékezünk Bauer Tamásra, aki majdnem megnyerte azt a nehéz körzet, amiről most úgy beszélünk, hogy egy ilyen milyen nehéz körzet Budapesten. Akkor most, hogyha egységes az ellenzék, ha van egy miniszterelnök jelöltünk, ha van egy közös kampány, akkor szerintem a kétharmad az nem egy teljes irrealitás.
Ha nyer az ellenzék, a mostani ellenzék, miért nyer, az minek lesz köszönhető?
Van ennek nagyon prózai oka is szerintem. a rendszereket megunják az emberek. És mi, akik benne élünk a politikában, akik egész nap közélettel foglalkozunk, mi tudjuk az utolsó államtitkár nevét is esetleg, de amikor beszélgettek átlagos terézvárosiakkal, például voltak benne 18 éves, akiket köszöntöttünk, ilyenkor a születésnapjukon kapnak egy ajándékot az önkormányzattól, akkor, és így nem tudják a pártok nevét mondjuk, akkor az megijeszthet, de valójában meg ők most vonódnak bele a kampányidőszak alatt. Ezek az úgynevezett bizonytalanok, én azt gondolom. És ők viszont lehet, hogy megunták ezt. Tehát maga az unalom is a rendszer ellen dolgozik jelenleg. Nem a korrupció miatt fog megbukni a kormányában, egészen biztos vagyok. Amire viszont nagy szükség van most még a következő két hónapban, az a mi víziunk. És én ezt nagyon-nagyon szeretném, hogy nagyon jó programelemeket látok a saját csapatunkban, a közös ellenzéki csapatban, de hogy valahogy arról beszél, hogy milyen lesz az, ahol mi élni akarunk. És én Terézvárosban erről próbálok általában beszélni, és nagyon remélem, hogy az országban is ezért inkább ki fognak jönni ezek a témák, hogy miért lesz neked jobb egyébként, hogy az ellenzék fog kormányozni.
Marad a kerítés például, azt láttuk az óriás plakáton is, de a kampányban milyen témák lennének fontosak? Akkor nézzük ezt meg, hogyha önt, nem tudom, gyakrabban kérdeznék meg arról, hogy az ellenzék mit rakjon ki a plakátra, akkor mit kellene ott ígérni, fölvázolni, megmutatni?
És hogy nem az Orbán nélküli Fidesz üzeneteit, tehát abban abszolút egyetértünk, hogy értem, hogy le kell vernünk magunkról ezeket a támadásokat, de nem a határkerítéssel kampányolnék. Amivel viszont kampányolnék, azt a szabadság, akármennyire is elvont, az egy helyes út, tehát nyilván elsősorban Budapesten meg a megyei jogú városokban, de szerintem azt, hogy az embereknek visszaadjuk a döntési szabadságát, és ez a magánéletükre is vonatkozik például, vagy más kérdésekben is, az azt hiszem egy kiemelendő dolog. És tudom, hogy az oktatásról, meg az egészségügyről szokták mindig elő, ezek a legfontosabb témák, erről kell is beszélni, de én célzottan is beszélnék. Engem mint rendpárti polgármestert, mert hogy minden polgármester rendpárti, mélységesen felháborít az, hogy a rendőrök fizetése 2010 óta nem változott tulajdonképpen. 160 ezer forint nettót keres mondjuk egy kezdő rendőr. Hát Pintér Sándor mit csinált, hogy nem tudta ezt kilobbizni Orbán Viktornál? Nevetséges. És igenis, egyes célcsoportonként is beszélnék hozzá, hogy úgy jelenzik egyébként a katasztrofaidem dolgozókra, és akkor nyilván a szociális félelmet, még ezt kibonthatjuk, de egyenként is kell üzeneteket átadnunk, és határozottan beszélnünk ezekhez az emberekhez, mert nagy potenciál van bennük, mert ők is beszélgetnek egyébként más emberekkel. Úgyhogy ezeket is kiemelni. Tehát célzottan szerintem a legjobban azt fogja meg egy politikusban a választókat, amikor úgy érzi, hogy ó, ez most így nekem szól. Ez nem csak úgy általánosságban legyen minden jobb, hanem ez nekem szól, és ezeket kell megtalálnunk, és én azt is gondolom, hogy a árnyék kormányra is szükség lenne. Tehát olyan arcokra, akikben így aki ott tudunk tenni akkor, nem tudom, Palkovics miniszterrel szembe. És ezek az emberek most megvannak a szakértők, ezeknek sokkal többet kell majd beszélniük, és ki kell, hogy emeljük őket.
Az árnyék kormányban is vannak már momentumos, vagy nem árnyék kormány, hanem ugye ez a nehéz, hogy először voltak úgynevezett beszélőfejek, most meg vannak szakpolitikai felelősök talán, és pont árnyék kormány nem, de itt látunk momentumosokat, hogyha tényleg van egy kormányváltás, akkor milyen területeken kellene a momentumnak kifejezetten kormányzati szerepet vállalnia?
Ez nem az én hatásköröm nyilván, hogy ezt eldöntsem. Azt látom, hogy az oktatás területén kiváló szakpolitikusaink vannak. És a szakpolitikus azt abszolút jó értelemben veszem, van ez a szakértői kormányzásnak a mítosz, azt szerintem az nem baj, hogy valakiként politikus is, és érti a politika működését, mert ha van egy jó ötletem, azt nekem át kell vinnem egyébként másokon, hogy azt elfogadják és támogassák a döntésemet, kivéve, hogy az Orbán kormányban dolgozom, és akkor az Orbán Viktor dönt majd csak. De hogy például Tóth Endre, az oktatás politikusunk, aki jelenleg is több ízben már felszólalt ezen a területen, ő egy kiváló szakember, de ugyanígy nyilván, aki hozzánk tartozik, most is meg lett jelölve Szél Bernadett és Hatházi Ákos, őket is abszolút tisztelem. És nem csak a miniszteri szint számít, teszem hozzá, hanem az alatta lévő szintek is, úgy nagyon sok minden ezeken a szinteken dől el. Illetve ami még egy pozitívum lesz az új kormányzásban, amit én a fővárosban is visszakanyarodva egy pillanatra érzek, hogy azt mondta, hogy a Momentum egy döntő erejű pártot, igen, de az összes koalíciós párt az, hiszen bárki kiszavaz, akkor nincs megszavazva az előterjesztés. És ugyanez lesz kormányon. Hiába erősebb a DK, mondjuk, ha a legkisebb, nem tudom, Párbeszéd, LMP kiszavaz, hogyha lesz frakciójuk, akkor valószínűleg akkor sem lesz meg a többségünk. Kivéve kétharmad esetén nyilván. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dinamikát is fog belehozni, és nem biztos, hogy a szakpolitikai döntések azok most a minisztériumtól függenek majd, hanem bizony ott komoly vitákat kell lefolytatni a háttérben.
Bármilyen ellenzéki politikus ült eddig abban a székben, amikor arról kérdeztem, hogy az egyébként összefogásba kényszerített pártja az a választást követően ha még akár győzelem is van, és mondjuk egy koalícióba is összeszorulnak, de nem, akkor pedig egy ellenzéki munkára. Hogy ez a párt ezután folytatja-e a szervesülését a többi politikai szereplővel, vagy pedig az önállósága fontos, mindenki az önállóság mellett tett hitet. A Momentumnak mi a sorsa?
Nehéz helyzetben van most az ellenzék, hiszen az összefogás, mint olyan volt mindig a csodafegyver. Hiszen láttuk azt, hogy tényleg amúgy nem működik, és ez egy tény, tehát ezzel nehezen lehet vitatkozni, bár tudom, hogy sokan vitatkoznak vele, de egy ekkora tömbbel szemben csak egy másik hasonló méretű tömb tud megküzdeni.
De az egy párt, az a másik tömb, az egy darab párt.
Ebben lehet, hogy van vitánk, szerintem lehet együtt indulni, mint ahogy jelen helyzetben meg is tesszük. Ettől függetlenül akkor van értelme szerintem külön arcot mutatni, ha ezzel behozunk valamit még a közösségbe. És szerintem a Momentum például hoz be. Szerintem kifejezetten aktív a fiatalok körében, kifejezetten könnyebben találjuk meg a hangot a fiatalokkal, és ez egyébként az önkormányzati munkában is meglátszik. Tehát, hogy amíg mondjuk a DK lehet, hogy hatékonyabban képviselni néha az időseknek az érdekeit, mi olyan témákat próbálunk behozni, olyan előterjesztéseket, amelyekben a fiatalok érdekei jelennek meg. Tehát a Momentum ilyen szempontból szerintem mindenképpen a különállás persze annyiban meg kell mutatni a saját erőt, mert meg fog szűnni. Lássuk az MSZP példáját, amely ugye már nem tudom, mikor volt különálló párt, úgy 14. Nem, 10-ben. Tehát, hogy ez nem létezik, hogy az emberek nincs egy saját arca. És ezért is egyébként például nagyon büszke vagyok arra, Donát Anna az elnökünk, aki szerintem hihetetlenül kompetens, és nem csak kompetens, hanem prezidenciális, van karizmája, és egyébként hozzám közel álló baloldali szolidáris ember, úgyhogy az én támogatásomat aztán abszolút élvezi.
Hogy lett az, és egy olyan közelről ismerő szereplő szó szerinti kérdését teszem fel, hogy ne rám legyen mérges, hogy lesz egy mélyépes sekrestyés fiából egy most már megvallottan baloldali politikus?
Felnő. Szerintem az ember nyilván 8 évesen én voltam még mélyépes tüntetés, nem, 11-12 évesen voltam még mélyépes tüntetésekkel, hát 98 környékén nyilván. És aztán az ember elkezd olvasni, kezd beszélgetni emberekkel, egyetemre más hatások érik, és aztán elkezd gondolkozni a világról, mondjuk már ilyen 14 éves kora fele, ez már jó esetben elkezdődik, és rájön arra, hogy igazságtalan a világ. Igazságtalan szerintem például az, hogy a tőkejövedelmek azok sokkal kevésbé vannak megadóztatva, mint a munkajövedelem. Abszolút igazságtalan az szerintem, hogy például a rezsicsökkentés is, ami egy kurrens téma, hogy nekem ugyanannyira olcsó az áram, mint mondjuk annak, aki 160 ezer forintot keres rendőrként. Tehát azt gondolom, hogy az államnak be kell avatkozni ilyen kérdésekben, és igazságosabbá kell tenni a társadalmat. Úgyhogy ez egy természetes út, másrészt meg, ha akár a keresztény hátteret nézzük, hát ez most Ferenc pápa micsoda, nem tudom, mit gondol pontosan a világról, de azért azt sejteném, hogy inkább a baloldalhoz áll közel. És tudom, hogy ez is egy közhely, de hogy mondják azt, hogy talán Márki-Zay Péter is mondta, hogy Jézus is nagyon, hogy olyan baloldali karakternek tűnik azért, főleg a maga korában elég progresszív baloldali karakter volt. Úgyhogy szerintem ez egy valami természetes folyamat, és egyébként hozzáteszem, hogy ha ezt elárulhatom, akkor én azért bízom, hogy édesapám is a Momentumra szavaz már.
Szárszónak is nagyon jó lesz az, amit most éppen édesapjáról mondott, úgyhogy nagy izgalommal várom, hogy az országgyűlési választás után így vagy úgy, de Soproni Tamással mit kezd a Momentum és a magyar politika. Mindenesetre én örülök, hogy el tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen a műsor szerkesztőjének, Nagy Teodórának a munkáját, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, és főleg Soproni Tamásnak, hogy eljött hozzánk. Viszont hallásra, maradjanak velünk!
Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.